Beszélgető társam Herkeiné Melinda gondozóként segíti a Sarepta Budai Evangélikus Szeretett Otthonban lakó fogyatékkal élő embereket. Mondd el nekünk, légy szíves, hogy hogyan kerültél kapcsolatba először a Sarepta Evangélikus Szeretett Otthonnal, mikor hallottál erről és az ő szolgálatukról, munkájukról.
Legelső találkozásom gyermekkoromban volt, amikor a lelkészünk minket gyerekkörösöket és a gyülekezet egyéb tagjait elvitte a Sareptába. Bár akkor nagyon sok minden nem rögzült bennem, de azt tudtam, hogy amikor nálunk szeretett vendégség van a gyülekezetbe, lelkészünk másnap a maradék süteményeket elhozta ide Budapestre, és oda adta a fogyatékos gyermekeknek. Mondanom se kell, hogy a gyülekezet tagjai nagyon sok süteményt sütöttek, tudva azt, hogy következő nap hova fog menni.
Erről mit kell tudni pontosan, kik élnek itt ebben az otthonban?
A Sarepta Szeretett Otthonban körülbelül 80 fogyatékos. Nem is gyermek, mert most már talán 19 éves a legfiatalabb, inkább úgy mondhatom, hogy lakók, fogyatékos lakók élnek, és van egy idős otthon részlege is az otthonnak. Én legelőször szorosabb kapcsolatban a Sarepta Evangélikus Szeretett Otthonnal akkor kerültem, amikor megláttam egy hirdetést az Evangélikus Életben, hogy keresnek munkatársakat a fogyatékos részlegre. Nagyon csodáltam azokat, akik ilyen helyen dolgoztak, de magam teljesen alkalmatlannak tartottam erre a munkára, de belülről éreztem, hogy oda kell mennem. Nagyon sok dilemma, sok imádság, és minden után az egyik nap azt az igét kaptam, az útmutató igéből, hogy légy bátor és erős, mert tetteidnek meg lesz a jutalma. A másik kijelölt ige az volt, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, s nem mint embereknek, mert ha valamit megtesztek valakiért, az bőségesen megáldja az Isten. Amikor jelentkeztem, és mondták, hogy 4 éve azért imádkoznak, hogy szakképzett hívő munkatárs menjen oda, tudtam, hogy ott van a helyem.
Mit jelent a munka ezek között, a fiatalok között?
Őszintén bevallom, amikor jelentkeztem, és az akkori főnővér mondta, hogy nézzem meg a lakókat, hogy egyáltalán hova akarok jönni, nem mertem megtenni, mert tudtam, hogy ha én megnézem, akkor nem merek vállalkozni erre a munkára. Viszont amikor már legelőször teljes napra mentem dolgozni, nagyon rövid idő alatt rájöttem arra, hogy nem tudom, miért félek én tőlük. Lehet, hogy butácskábbak, lehet, hogy nem rendelkeznek olyan képességekkel, mint más emberek, lehet, hogy nem olyan a kinézetük, mint az átlag embereknek, viszont rengeteget tanulhatunk tőlük. Engem nagyon-nagyon sokszor megszégyenítettek. Olyan szeretet vágyuk van, olyan szeretetet tudnak sugározni és adni az embereknek, hogy szerintem ezt kellene nekünk is megtanulnunk.
Általában ezek olyan emberkék, akiket sajnos a saját családjuk sem tud igazán ellátni és elfogadni, akkor vajon ők miért vannak itt a világon, és honnan? Az ő plusz tudásuk, ami bennünk nincsen meg.
Hallottam egy olyan mondást, hogy ők azért születtek erre a világra, hogy megtanítsanak minket is a szeretetre. Biztos, hogy nem véletlenül vannak így, és azt is tudom, hogy bármelyikünk lehetne ilyen helyzetben, bármelyikünknek lehetne ilyen gyermeke. Később, amikor elvégeztem teológián a szociális meg missziós szakot, a szakdolgozatomat éppen ebből írtam, hogy hogyan viszonyulunk mi a fogyatékos emberekhez. És amikor nagyon sok tanulmányt átnéztem, nagyon sok könyvet átolvastam, interjúkat készítettem akkor szülőkkel, egyre jobban azt láttam, hogy néhány szülőben még mindig ott van a seb, hogy én okoztam, lehet, hogy miattam van, vagy éppen miért sújt engem az Isten ilyen nehéz sorssal, és sokan nem tudnak még a mai napig belenyugodni. Viszont az a jó, hogyha kibeszélik, és megbeszélik olyan emberekkel, akik tudnak segíteni. És jó, hogyha arra döbbennek rá, hogy nem az ő hibájuk. Ők ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanúgy értékesek. Lehet, hogy épp egy otthonba éli le az egész életét, mert a szülő esetleg bármennyire szeretne, nem tud róla gondoskodni. Vagy éppen sokan már az első pillanatban beadják, mert nem bírnak ránézni, mert fájdalmas nekik. De azt tapasztalom, hogy azok a szülők, akik megbékéltek ezzel, azok nagyon tudják szeretni.
Hogyan tanultok meg velük kommunikálni? Mert azt mondod, hogy beszélni sem mind tud úgy, ahogyan mi beszélgetünk egymással.
Ez csak úgy lehet, hogyha ott élünk közöttük. Mint minden más embernél is, addig, amíg meg nem ismerem azt a valakit, akivel beszélgetek, meg nem tudom a múltját, a gondolatait, hogy mit szeret, mi a kedvenc szórakozása, ugyanúgy meg kell tanuljam, hogy mi okoz neki örömet. Lehet, hogy nem tud beszélni, lehet, hogy még vak is, tehát még a szemén keresztül sem látom azt, hogy mit akarna, de a mozdulataiból vagy valamivel tud jelezni, vagy akár egy mosollyal. Nagyon sokan viszont, akik tudnak beszélni, kifejezik, és rá tudok jönni, ha elég sokat foglalkozok velük, és legfőképp az, hogyha akarom tudni, hogy mit szeretnének, mi okoz nekik örömet.
Együtt tudsz működni ebben a munkatársaiddal, vagy külön stratégiát, munkatervet, módszereket alakítottál ki, ahogy neked testhez álló volt?
Amikor 90-ben oda mentem dolgozni, sok mindent láttam, hogy más munkatársak hogyan kezelik őket, hogyan viszonyulnak hozzájuk. Mert bizony azért vannak agresszívek is közöttük, nehezen kezelhetők, skizofrének. Meg kellett tanulni, hogy hogyan kezeljük. Egy kicsit ahhoz viszonyítanám, mint a saját gyerekeimnél. Meg kell, hogy tanuljam azt, hogy hogyan mondjak nemet. Szeretettel is meg lehet mondani azt a nemet, és meg lehet tanítani őket arra, hogy mi az, amit nem szabad csinálni.
A te saját gyermekeidet várva is eszedbe jutott esetleg, hogy lehet valamelyikük bolyatékos? Vagy ilyenre inkább nem is gondol az ember, nem mer belegondolni, és nem mer szembenézni vele?
Természetesen szerintem minden édesanyában felmerül az, hogy lehet, hogy egy beteg gyermek van a pocakomban. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem imádkoztam és nem kértem az Urat, hogy legyen egészséges. Amikor a negyedik gyermekemet vártam, épp akkor volt az, hogy visszamentem dolgozni a sareptába. Egy hónap után tudtam meg, hogy pocakomban van egy kisbaba. A 16 hetes vizsgálatnál. Azt mondta az orvos, hogy magzatvíz vizsgálatot akar csinálni, mert az értékek azt mutatják, hogy fogyatékos lesz a gyermekem. Hát én nem engedtem meg ezt a vizsgálatot, egészségügyisként is bevallom, tudom, hogy milyen káros következményei vannak, és nem mertem vállalni. Másik az nem láttam értelmét, hiszen rögtön mondtam az orvosnak, hogy ez az én gyermekem, ha fogyatékos, akkor is az enyém. Fogyatékosok között dolgozom, tudom, hogy mennyi szeretetet lehet tőlük kapni, és ugyanúgy értékes emberek ők is, tehát semmiképp sem engedném, hogy bármi baja történjen, úgyis megtartanám, ha 100%-ig tudom, hogy beteg a gyermek. Nem mondom, hogy könnyű volt. Ahogy hazaértem a kórházból, és elmondtam a férjemnek, hát zokogva mondtam el, hogy beteg lesz a gyermekünk, de ami ajándék volt, hogy a férjem ezzel fogadott, hogy ne bántson ez az egész, mert biztos, hogy nem véletlen, hogyha az Isten nekünk egy fogyatékos gyermeket fogadni, és adjak hálát érte, hogy egy hívő családba fog születni, és hogy biztos, hogy fog erőt adni hozzá, hogy felneveljük. És hát 9 hónap után egy egészséges kislányom született.
Hogyan segíti az embert az Isten hite ilyen nehéz döntésekben, amikor egy gyermek életéről van szó, akit fel is kell nevelni, és felnőtt is lesz belőle, és esetleg még minket is túlél? Másrészt pedig elé hozzák a kérdést, hogy most megtarthatja, vagy esetleg mi elintézzük, hogy ne is szülessen meg.
Nagyon nehéz kérdés ez. Én azt mondom, hogy olyan embereknek, aki nem ismeri az Istent, és nincs kibe kapaszkodnia, akitől segítséget várhatna, megerősítést, azoknak borzalmasan nehéz lehet. De én azt mondom, hogy még hívő embereknek is. Én ezt a 9 hónapot úgy tudtam végigcsinálni, hogy nem gyötrődtem állandóan. Akkor, ahogy ezt a férjemmel megbeszéltük, én akkor ezt le tudtam tenni. És azt mondtam, hogy tényleg Istenem, hogyha úgy van, akkor adj erőt hozzá.
Mit ajánlasz annak, aki nem hívő, de mondjuk hall minket, és van ilyen a családjában, környezetében, hogy forduljon Istenhez, vagy hogyan próbálja nála keresni a békességet, amit te megtaláltál, és te élő példa vagy erre, hogy ő tud valóságosan békességet adni?
Hát én úgy gondolom, végülis igazi példa az, aki fel is nevelt ilyen gyermeket, de az, amit én így tapasztaltam, és mint mondtam, több interjút készítettem a dolgozatomhoz, olyan szülőkkel, akiknek fogyatékos gyermekük van, ők mind azt tudták mondani, hogy amíg az Isten elé le nem tették, amíg csak ezen járt az agyuk, hogy miért, mit tettem rosszul, és önmagukat vádolták, addig nem volt békességük. De nagyon sokat imádkoztak, olvasták a Bibliát, hogy Istenem, te erősíts meg, és ne ezen járjon az agyam. Nála megtalálták a békességet, és tudott örömöt adni ezekben a gyermekekben. Volt, aki arra kényszerült, hogy beadja intézménybe a gyermekét, amitől nagyon félt, mert egy kicsit úgy érezte, hogy eldobja magától. De mégis rá kellett jöjjön, hogy jó kezekben van, szeretik ott azt a gyermeket. És van lehetősége arra, hogy esetleg hétvégenként hazavigye, vagy csak meglátogatja őt, és megsimogatja az arcát. Az a gyerek érzékeli. És megdöbbentem azon, hogy mennyire várják a gyermekek, hogy mikor jön az anyukája vagy apukája. Még a legsúlyosabbak is szinte megérzik azt, hogy na most telt le az az egy hét, vagy az az egy hónap, vagy most van az a nyári vagy ünnepi időszak, amikor jönni fognak a szüleim.
Tudtok nekik valami pluszt is nyújtani a gondozáson kívül? Van erre lehetőségetek, időtök?
Hogyha van egy kis idő, akkor akár etetés közben beszélünk hozzájuk, megsimogatjuk az arcukat, vagy fürdetés közben, akik tudnak mozogni, tudnak kommunikálni, azokkal beszélgetünk. És az, amit tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon szeretik a zenét. Még annak idején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor keresztény gyerekének kazettákat vittem be, és azt tapasztaltam, hogy most már 20 év után még mindig tudják azok a gyerekek azokat az énekeket. Sőt, meg tudja mondani, hogy melyik következik a másik ének után. Annyira fogékonyak kicsikorba és muzikálisak. Még a legsúlyosabb és legagresszívebb vagy nyugtalanabb gyereket is megnyugtatja a zene. Hát még a keresztény zene.
Miért tartott fontosnak, hogy pont ilyen témájú énekeket énekeljenek?
A tartalma miatt. Van más ének is, mert nagyon sok egyéb más zenét is hallgatnak. De én azért hiszem azt, hogy megérinti őket ennek a szövege. Mert a keresztény ének az egy imádság is egyben. Nem tudhatom azt, hogy melyiknek a szövege hogyan érinti meg őket. Van egy Down-kóros fiú, aki most már mondjuk elég rossz állapotban van, de még most is van, hogy felemeli rá a fejét ott a tolókocsiba, és énekli a kedvenc énekét. Sőt, volt olyan, hogy el is sírta magát az ének közben. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát ezek nem is értik, hogy miről van szó. Dehogy nem. Én ezt nem ítélhetem meg, sőt, meg is döbbenek sokszor, hogy olyan megnyilatkozásaik vannak, csak úgy spontán, hogy ugye értem is, meghalt az Úr Jézus, meg tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy rosszat csináltam, de tudom, hogy ha imádkozom hozzá, akkor megbocsát nekem, és tudom, hogy szeret engem.